Mindenható Úrunk, Istenünk, Szent Fiad nevében, az Úr Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek közösségében köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket ezen a héten. Köszönjük, hogy adtad ezt a hetet. Köszönjük, hogy jöhet egy újabb advent, jöhet egy újabb várakozás, ami az eddigi várakozásainkon talán túlmutat, talán lehet remélni erősebben, talán lehet hinni mélyebben. Talán erősebb lesz a boldogságunk, és talán rendíthetetlenebb lesz a békénk ebben az adventben, és nagyobb lesz bennünk a szeretet ezen a karácsonyon. Ezért vagyunk itt, Urunk, mert tudjuk, hogy mindez csak veled, csak benned, csak általad lehet. Te mondtad, nálam nélkül semmit sem tehettek. Urunk, mi oly sok mindent szeretnénk tenni, de tudnunk kell azt, hogy mit tehetünk. Olyan sok utunk van, Urunk, nagyon sok felől jöttünk, és nagyon sok felé igyekszünk. De szeretnénk, ha megmutatnád a te utaidat. Kérlek, Uram, most is légy itt velünk, ülj le mellénk, állj meg az életünkben, beszélj hozzánk a te ígéddel. Engedd, hogy ismét gyermekeid lehessünk, te atyánk lehess. Engedd, hogy ismét a barátunká válj, és mi a testvéreid lehessünk. Engedd meg nekünk, Urunk, ezen a mai estén is, hogy feltöltekezhessünk azzal a többel, amit te hoztál ebbe a világba. Többel, mint amink nekünk van. Többel, mint bármi, amink lehetne. Így kérünk, hallgass meg imádságunkat Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk igéjét. Ugyan, mint az írva van János evangéliumában, János evangéliumának 4. fejezetében, a 4. fejezet 42. verséig, az első verstől kezdve. Tehát János evangéliuma 4. fejezet első verstől 42. versig bezárólag olvasom Istenünk igéjét. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítvány szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. És így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom! A tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs. Mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy proféta vagy. Mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél. De mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem, vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezgették, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap is jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termés az örök életre, hogy együtt üljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltok be. Abból a városból pedig a samáriai közül sokan hittek benne az asszony szava miatt. Aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriai Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Amen. Kedves testvérek, az egész történetet felolvastam. Azért olvastam fel a történetet, mert lehetne részeket is kiemelni belőle, akár az első alkalomra is lehetne ebből a részből néhány verset, hiszen ismerjük a történetet. kevés olyan keresztény ember van, aki ezzel a történettel még nem találkozott volna. Mindannyian, hát legalábbis úgy gondolom, akik rendszeresebben templomba járó emberek, és magam sem tartozom a túl fiatalok közé, de vannak itt még fiatalabbak is tőlem. Az évek során azért a bibliolvasók halózától is, és a lelkipásztorok által is néha előkerül ez a történet. De jó így az egészet látni és hallani végig. Nekem mindig jó átolvasni újra, azért is hoztam ezekre az estékre ezt a történetet, mert valahányszor átolvasom, nekem mindig van valami új benne. Valami olyan rész, amire addig kevesebbet figyeltem. Megígérem, nem fogom minden este felolvasni elejétől végig ezt a történetet, bár lehet, hogy jobb lenne, hogyha inkább a Bibliát olvastam, mint hogy én beszéljek, de azért gyarló szolgájaként az Úrnak csak valamiért küldettem, és valamit mondanom kell. Tehát a csodaszép történet mellé hallgassátok meg a bizonyságtételemet is, legalábbis így esténként néhány percben. Az első gyakorlatilag maga a történet. A samáriai asszony egy olyan embere az új szövetségnek, aki gyakorlatilag magában hordoz számtalan embertípust, gyakorlatilag benne mindenki gyakran megtalálhatja magát. Persze volt olyan idő az én életemben is, amikor nem találtam magam ebben a történetben meg, de számtalan, szám szerint jó, nem számtalan, ezt a szófordulatot csak szeretem, de meg tudom azt számolni. Tehát körülbelül 4 olyan alkalomban volt az életemben, amikor 100%-osan felismertem magam János evangéliumának 4. fejezetében, az első 42 versben. Először is az estéknek a témája az egyfajta útkeresés. Mindannyian járunk valamilyen úton. Valaki rövidebb, valaki hosszabb utakon jár. Debrecenben szolgáltam körülbelül 6 évig, előtte 6 évig teológus voltam, és a 6 év debreceni gyülekezetbeli mozgolódásom közben kertvárosi gyülekezetben voltam beosztott lelkész, és sokat jártunk. Én szerettem az idősekkel beszélgetni. És nagyon sok gyülekezi tagunk volt, egy tradicionális kertvárosi gyülekezet, volt egy kis betánista gyökere, ami azért volt jó, mert volt egy olyan magja a gyülekezetnek, akik komolyan ismerték az Istent, és ismerték Jézus Krisztust. Amire lehetett támaszkodni a legnehezebb időszakokban is. Tehát a kommunista érában is, Kis Antal Jenő bácsi idejében az a gyülekezet, az egy virágzó gyülekezet volt, amely végtelenül összetartott, ismerték egymást, segítették egymást, ahol csak lehetett. Csak arra szerettem volna ezzel rávilágítani, hogy még egy ilyen krisztusi gyülekezetben is egy-két olyan gyülekezeti taggal találkoztam és beszélgettem, aki azt mondta, hogy ő még soha nem mozdult ki Debrecenből. Tudja, hogy van Debrecenen kívül is világ, nem is ítéli el azokat, akik nem debreceniek, de azért csak itt van a legjobb pulykakakas, meg Debrecenben csinálják a legjobb hortobágyi palacsintát, és neki minden rokona ismerőse itt van, akik nem Debrecenben vannak, azok már nem is rokonok és nem is ismerősök, még ha nagyon közeliek is. Most 3 éve vagyok Cegléden, egy kisebb város, 35 ezres, 10 000 reformátussal, nagyon nyakas kálvinisták, eléggé megcibálta őket a sors, Mária Terézia rekatolizáció ideje, aztán utána az 50 év, 60 év, Cegléden mindenki kulák volt, pedig nem voltak úgy, viszonylag nem volt nagy birtok, de azon a kis nagy birtokon jól éltek az emberek, sok polgári ház volt, és ott mindenkit kikiáltottak kuláknak. Szóval egy nagyon nyakas társaság, a Ceglédi Református Társaság, és ott ugyanezt láttam. Találkoztam jó néhány ember, aki azt mondta, hogy Cegléden azért jó lenni, mert ugyan itt nincs semmi, de minden közel van Ceglédhez. Én ugyan nem mondtam még sehol Cegléden kívül, de mások azt mondják, hogy igen. Sajnos én nem ilyen embernek sikeredtem. Ungváron születtem 1977-ben. Azért Ungváron, mert bár édesanyámék nagypaládiak voltak, a Szatmár vidék, édesapámék pedig viskiek, az pedig Máramaros sziget, ott egész fönt a hegyekben. De mind a ketten Ungvárra jártak egyetemre, és az egyetemi évek után házasodtak össze, és akkor születtem Ungváron. De hát ott nem volt meg a megfelelő körülmény ahhoz, hogy egy fecsemőt felneveljenek. Édesanyám, ahogy a gyermekágyba, tehát a kórházból kikerült a gyermekágyba, csak egy rövid időt töltött az albérletben, ahol édesapámmal laktak. Engem, ahogy kihoztak a kórházból 5. nap, 8. napon beültünk egy autóba, és ilyen 160 kilométert utaztunk Viskre. Tehát én már 8 napos koromban 160 kilométeres úton voltam túl. Ez megmaradt az életem során számtalan helyzetben, rengeteget utaztam, minden nyáron megjártam a 3 nagyszülő és a szülők közötti távolságot többször is. És azt hiszem, hogy szegény lányom, aki nem olyan túl régen született, 1 hónap és 1 hét telezelőtt, ő is úgy volt, hogy ő még előrébb jár, mint én, mert ő 5 naposan jött ki a kórházból, és még aznap Debrecenből hazahoztuk Ceglédre, ami 170 kilométer. Tehát fogja még ő szidni az édesapját az útjai miatt. Ha van olyan, ami öröklődik, akár akarva, akár akarva, akár talán ez is az lehet. De én nem bánom az útjaimat. Azért mondtam el, mert valahogy így egy picit talán tetszenek érteni, hogy miért látom ebben az evangéliumi részben azt, hogy mi emberek utakon járunk. Amiket most felsoroltam, útjaimat, azok fizikális utak voltak. A fizikai út az a könnyebbik utak közé tartozik. Azt látjuk magunk előtt. Körülbelül tudjuk, hogy honnan indultunk, merre megyünk, hová érkezünk. Van más út, ami egy picit nehezebb. Ez a lelki út. A lelki út, amely, hát például nálam egész messziről indult. Egy értelmiségi családban felnövekedett gyermek nagyon korán találkozik a betűvel. Nem kellett túl sokat elén pakolni a könyveket, hogy olvasni kezdjek, és rögtön elkezdtem a Bibliát is olvasni, ahogy azt elintették. Sajnos nem az volt az első, illetve hát lehet, hogy nem baj, de számtalan fantasztikus irodalom, science fiction és egyéb regény után került a Biblia a kezembe, és én úgy gondoltam, hogy ez szintén egy ilyen regény. Nagyszüleim beszéltek ugyan az Istenről, tudtam, hogy van, hiszen imádkoztunk hozzá. 5 éves koromban a mi atyánk is, a Hiszek egy, az automatikusan jött esténként a számomra és a nyelvemre. Pontosan tudtam, hogy mi után következik, de azt, hogy mi atyánk, az mit jelent, azt nem tudtam. Szerintem az egy szó összetétel volt, furcsa neve valaminek. Gondoltam, hogy az Istent mi atyánknak hívják. Kicsit hajazott a Mikulásra, vagy valamilyen más szóra. De maga az imádság, meg maga az Isten tudat az ott volt. Csak egy picit más arca volt neki. Arra gondoltam, hogy az Isten az valami különleges, fantasztikus lény, és összekapcsoltam ilyen űrhajókkal, meg mindenféle fantasztikus dolgokkal, és ezért nem tudtam tovább olvasni a Mózes első könyvétől a Bibliát. A második könyvben még egy picit beleolvastam, aztán hagytam. Lelkileg nem ezen az úton indultam el. A családi hátterem, a szüleim elváltak. Aki volt már hasonló cipőben, az tudja, hogy ez azt eredményezi, hogy nagyon hamar felnő az ember. Kétszer is elváltak, mind a kétszer egymástól. Tehát egyszer összeházasodtak, most már humorosabban fogom fel a dolgot, ők is egyébként, akkor nem volt ez annyira vicces. És ez úgy szétzilálta az életemet. Összeraktam magamban egy én képet, amilyen én vagyok, aztán sok-sok fájdalom, sok-sok békétlenség, sok-sok harc és sok kudarc általános iskolában, középiskolában. Valahogy megértette velem, hogy ez nem jó, amit én összeraktam magamnak. Pedig igyekeztem. Olvastam olyan könyveket, amelyek azt mondják meg, hogy képezd magad. Édesanyám nagyon szerette volna, hogyha belőlem egy biztos egzisztenciájú ember válik, és még általános iskolába jártam, amikor beiratott ilyen menedzser képző tanfolyamra. Ez egy hétvégi délutáni foglalkozások keretében zajlott. Sajnos, ez Kárpátalján volt még, sajnos oroszul. Ennek az volt az eredménye, hogy az első néhány órán nem értettem semmit, mert nem tudtam oroszul. Aztán viszont jó jött ki a vége, mert megtanultam oroszul. A mellettem lévő barátom viszont kiválóan beszélt, és ő lejegyzetelte, amit mondtak magyarul, és én azt el tudtam olvasni. Tudtam, hogy milyen jellemrajzok vannak. Mi az, hogy szangvinikus, holerikus, alkatú ember. Tudtam, hogy lehet gyakorlatilag kicsit erősíteni azt, hogy én jobb, biztosabb, stabilabb személyiség legyek. És olvastam hozzá könyveket. Mégsem sikerült azzá válnom. Ekkor találkoztam először az Istennel. Ekkor volt az első olyan pont, amikor felismerhettem magam ebben a történetben. A samáriai asszony délben elindul Sikárból, hogy vizet vigyen haza. Minden valamit jelent. Minden részletnek ebben az evangéliumi részben van üzenete. Biztos elgondolkodtunk már rajta, talán nem mondok újat. Ez az asszony délben indul el. Miért? Azért indul el délben, mert nem szívesen találkozik másokkal. A déli időszak az a legkietlenebb időszak volt. Meleg volt, ilyenkor az emberek elhúzódtak. Ebéd, és az ebéd utáni sziesta. És mindenki hűsölt. Nem dolgoztak, délben nem jártak sehová. Az asszony viszont délben megy vízért. De megy, mert ugye nem akar senkivel találkozni, mégis szeretne élni. A víz az élet fenntartásához szükséges valami. És nem szeretne senkivel találkozni, látja, hogy ül valaki a kútnál, ráadásul egy férfi, és mégis oda megy. Hát úgy gondolja, hogy az a valaki is biztos olyan, mint én. Remélem, hogy nem fogunk egymásba belekötni. Volt párszor az életem során, hogy nem akartam találkozni senkivel. Az első olyan eset akkor történt, amikor a középiskolát befejezve el kellett döntenem, hogy hova menjek. Az osztálytársaim, a lelkészünk, Barta Gyula bácsi, Csengerben, Esperes, meg akart győzni róla, hogy menjek teológiára, mert értelmesnek tűntem. Nem tudták, hogy igazából lehet, hogy az vagyok, de nem érdekel a Biblia. Nem találtam annyira érdekesnek, hogy én ezzel foglalkozzam. Sokkal jobb lett volna jogásznak lenni, vagy orvosnak lenni. Ugyanakkor volt egy másik dolog, amiről nem tudtak, ez az otthoni helyzetem. Ugyanis akkor volt az nálunk Kárpátalján, hogy a pedagógusoknak nem fizettek semmit. Édesanyám még fél évig nem kaptak semmilyen fizetést, és ez az anyagi vonzata az egy dolog. Azt valahogy megoldja az ember. Amikor ez lelkileg roppantja össze az életet, és kihat mindenkire a környezetben. És egy ilyen helyzetben, amikor arról kell gondolkodni, hogy egyáltalán menjen-e valahová az ember, mert ugye utazni, az pénzbe kerül. Hogyha valahová felvételizik az ember főiskolára, egyetemre, az bizony komoly anyagi erőt kell felmutatni hozzá. És én akkor egy óriási csalódtam. Akkor elváltak már a szüleim, és édesapám akkor volt a mélyponton. Nem is nagyon találkoztunk. Csalódtam az édesanyámban, legalábbis akkor azt hittem, hogy csalódtam benne, mert nem tudta biztosítani számomra azt, hogy én bármit is, bárhová is menjek, haza kellett volna mennem dolgozni. Csalódtam édesapámban, mert egyetlen egy fia vagyok, és hát, hogy azt sem képes elintézni, hogy, és akkor lehet. És aztán még voltak különböző szerelmi csalódások is, amit hát hozzá lehetett venni, bár nem az volt a legnagyobb része. Tehát lelkileg egy teljesen instabil, haragos, mérges, dühös ember voltam. És amikor hazamentünk a téli szünetre, mert ezt februári kellett eldönteni, karácsony azt mondták, hogy menjünk templomba. Én azt mondtam, hogy nem megyek. Átmegyek inkább a cimborákhoz, barátokhoz. Nem megyek sehova. És emlékszem, édesanyám sírt. Tudta, hogy a téli szünetben stócoltuk a villanyszámlákat, amiket nem tudtunk akkor kifizetni. És én is vele együtt sírtam. Aztán megpróbáltam elmenni a barátomhoz, nem volt otthon. Valahová elutaztak. És ahogy ott tébláboltam a faluban, valahogy oda kerültem a templom környékére, és azt mondtam, hogy bemegyek. Jó, ha már itt vagyok, éppen akkor kezdődik az istentisztelet, az esti, menjünk be. És a szentesti történetet mondták el, akkor én azt már ismertem, sokszor. De nekem az akkor új volt. Új volt, amikor elmondták azt, hogy a mindenség ura, aki a leghatalmasabb a világon, a legdicsőségesebb Isten, megszületik a jászolba, a szalma közé, a legnagyobb szegénységbe. Megértettem az Istent. Megszólított. Azt mondta, hogy látod, te úgy érzed, hogy szegény vagy. Én még szegényebbé lettem. Tőled is szegényebbé, érted? És én akkor megfogadtam, hogyha lehetőség lesz rám, akkor elmegyek. Engedek a hívásnak, és elmegyek teológiára. Édesapám akkor kapott egy munkát. Akkor még nem tudtam róla. Egész messze Ukrajnába bent kellett dolgoznia, de 3 hónap alatt rengeteg pénzt keresett. És amikor oda került a sor, hogy a teológiára el kellett indulnom, akkor emlékszem, tisztán emlékszem, valutában, dollárban adta ide a pénzt, ami szükséges ahhoz, hogy elkezdjem a tanulmányaimat. Az első találkozás. Kik vagyunk? Nyomorúságosak? Lehet, hogy éppen most is azzal küzdünk, hogy az életünk szegény. Statisztikát nem tudok, de a gyülekezetemet ismerem. Rengetegen vannak, akik sakkoznak a számlákkal. Ezt még most nem fizetem be, most először ezt fizetem be, hogy lehet, hogy majd a másikat a következő hónapban be tudom fizetni a harmadikkal együtt. Az egyik gyülekezeti munkásunknak a lányával beszéltem, onnan tudom, ő nem mondta, de a kislányával együtt ültünk, beszélgettünk, ameddig az anyukáját vártuk, és mondta, hogy hát anya most nem fizette be a villanyszámlát, mert nekem vett egy kabátot, mert kinőttem a kabátomat. A mai szegénység nagyon hasonlít ahhoz, amiben akkor voltunk, a rendszerváltás idején, 92-ben. És ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy vajon miben vagyunk szegények igazán, vajon nem nagyobb-e a lelki nyomorúságunk? Nem nagyobb-e, mint a pénzügyi nyomorúság? Aztán a teológián, hogy is mondják, ezt a fiatalos szlenggel elkapott a gépszi. Elfelejtkeztem erről a csodáról, ami történt velem ott tulajdonképpen. És éltem a teológusok gondtalan életét, ami azért azt jelentette, hogy teljesíti az ember azt, amire hivatott. És akkor nem szégyeltem menni a kúthoz, mert már minden rendben volt. Akkor abban az időben jártam, amikor a többiek, oda, hová a többiek. És teljesen rendben volt minden. Kibékültem a régi barátnőmmel, aki középiskolából volt velem, és 4 évig együtt jártunk. 5. évben elvettem feleségül, és akkor lettem esküd felügyelő a teológián, megválasztottak a diák képviselő egyike. Tehát a kollégiumban intézkedtem, volt a diákvezetésnek egy másik feje, a senior, ez volt a nagyobb, én voltam a helyettesebb, de a kollégiumban én rendeztem mindent, és ez úgy eltöltött büszkeséggel. Jó volt a hatalom, jó volt az elismerés, jó volt a szeretet, amit az emberek adtak. Csak közben elfelejtkeztem a feleségemről. És elfelejtkeztem arról, amit az evangélium kér, hogy magadra, és hogyha feleséged van, akkor az egy veled, tehát házasságodra viselj először gondod, és aztán a többiekre, a nyájra. És ugyan értettem a szavakat, meg görögből is fordítottam, meg héberből is, de a lényegét nem értettem. És aztán történt a második olyan történet az életemben, amelyet nem, amire nem vagyok büszke. Az akkori feleségem úgy gondolta, hogy ez így nem jó, amit csinálunk együtt, és elvált tőlem. Megpróbáltam mindent megtenni, csak amit emberileg lehet, nem sikerült. És aztán jött a szenior választás, az esküdtfelügyelői választás második köre, és én arra gondoltam, hogy még egyszer megválasztanak újra. Miniszterelnök lehetek, idézőjelben, nem lettem. A tanároknak volt egy olyan része, aki nem szimpatizált velem, és ők keresztbe húzták ezt a számítást. Ővel is nagyon haragudtam, a feleségem is nagyon haragudtam, de leginkább az Istenre haragudtam. Miért engedte ezt meg? És akkor már nem mentem akkor a kútra, amikor a többiek. Ezért. Nem is volt igazából vizem. Valahogy nem volt élet. Sikerültem az említett csapókertű gyülekezetbe úgy, hogy amikor felálltam egy ilyen szószékre, hasonló volt, mint ez, egy pár hét után, néhány hónap után, akkor megkérdeztem magamtól, hogy mit keresek itt. Miért vagyok itt? És az Isten onnan szedett össze. Újra. És volt még egy néhány, de végül is talán kinek nem volt. Ki az, aki az identitását úgy találta meg, hogy abban soha nem volt egy-egy törés? Ki az, akit igazságosan vagy igazságtalanul még nem ítéltek el közünk? Ki az, aki nem volt még ellenség? Vagy nem volt még beteg? Vagy ki az, aki nem volt még közülünk bűnös? Járjuk az útjainkat. Most is éppen talán mindannyian egy-egy úton vagyunk. Azt mondta egyszer valaki, hogy minden út Istenhez vezet. És arra gondolt, hogy a Jehova tanúi, a buddhisták, a Krisna tudatú hívők, a muzulmánok, egy az Isten, egyfelé megyünk végül is. Azt mondja, a buddhistákkal beszélgettem erről még annak idején a Sziget misszióba, és mondták, hogy hát tulajdonképpen mi is ugyanarra a hegyre megyünk föl, csak egy másik úton. Vajon minden út az Istenhez vezet? Sajnos nem. Meg kell tapasztalnunk azt, hogy vannak utak, amik elfelé vezetnek. Van út, amiben egyre azt érezzük, hogy egyre távolabb vagyunk az Istentől. Én emlékszem, csak később döbbentem rá a teológián, hogy teológián voltam. Bent. Abban az intézményben, ahol a lelkipásztorokat képezik. Azokat az embereket, akiknek bizonyságot kell tenni arról, hogy él az Úr. És tudjátok, mivel foglalkoztam a legkevesebbet? Azzal, hogy él az Úr. És minél előrébb haladtam a teológiai tanulmányaimban, büszkén mondva azt, hogy egyszer sem buktam meg, nem vagyok ötös tanuló, félreértés ne essék, soha nem voltam kitűnő, de arra kiválóan tudtam hivatkozni, hogy én soha egy tantárgyból sem buktam meg. Az első évfolyam, első fél évének végén Dezső bácsi Héber vizsgájáról úgy jöttem ki, hogy kaptam 2 darab 2-est, és hálát adtam az Istennek, letérdeltem. Uram, persze az a hálaadás, az nem volt az az igazi hálaadás. Csak hogy kicsit színészkedtem. És ahogy mentem végig, 5 évig sikerült úgy lediplomáznom, hogy közben ezen az úton egyre távolabb kerültem az Istentől. Nem vezet minden út az Istenhez. Gondold végig, hogy milyen úton jársz. Ennek az asszonynak jó humora van az Úr Jézus Krisztusnak, megkérdezi az asszonytól, hogy hozd ide a férjedet. És az asszony nem azt mondja, hogy hát kicsit necces lesz idehozni a férjemet, mert ez is ez van, hanem azt mondja, hogy nincs férjem. Mennyi minden benne van ebben a válaszban? Kikerüli az igazságot, ugyanakkor pozitívan állítja be magát, hiszen egy fiatalemberrel beszélget. Hát ha, ki tudja, vajon mi nem vagyunk így néha? És ennek az asszonynak 5 férje volt. Elsőnél még azt mondja az ember, hogy lehet, hogy nem sikerült. Másodiknál már megkérdezi magától, hogy vajon miért nem sikerült. Harmadiknál már lehet, hogy nem az az ok, hogy odaégett a vacsora. A negyediknél már mindenki tudja, hogy hol a hiba. A 5. meg úgy veszi el. És ez az asszony ezen az úton végigment. Valamilyen módon hasonló helyzetek alakulnak ki minden viszonyításban is. Az első munkahely talán hibás volt. A második munkahely már jobb volt, mint az első, de nem tetszett annyira. A harmadik munkahely, a negyedik munkahely, 5. már nem is kérik az életrajzot, hogyha megnézik, hogy hány munkahelyet váltott az ember. És sorolhatnánk tovább. Vajon mi most éppen hol tartunk? Jézus Krisztus nevében sokan sok mindent mondtak már. Én hiszem és vallom, hogy a házasság például Jézus szemében és az Isten szemében felbonthatatlan. Hogy a szeretet az képes legyőzni rengeteg problémát. Nincs menthetetlen helyzet. Csak mi vagyunk azok, akik mindig egy olyan utat keresünk, ami könnyebb. Ha megtaláltuk magunkat talán ebben az asszonyban, akkor jöhet majd a következő kérdés. Ha tudom, ki vagyok én, akkor vajon az Isten is tudja? Vajon van-e esélyem? Valami mássá válik. Amikor megtaláltam arra a választ, hogy ki vagyok én, akkor az volt az első elhatározásom, hogy meg kell próbálni ezt megváltoztatni. És rengetegszer, és rengetegféleképpen próbáltam. Nem sikerült. Rendkívül sok önmegvalósító könyv van a világon. Ez a divat. Ez most a bestseller. Valósítsd meg önmagadat. Legyél ilyen. Legyél olyan. Legyen az életed sikeres. Legyél sikeres a pénzügyekben, legyél sikeres a szerelemben, legyél sikeres a... Mindenki most helyettesítse be magának azt, amit éppen ő szeretne. Csak hogy ezekkel mind az a baj, hogy ahogy elfogyik, elfogy mögüle a motiváció, eltűnik az eredmény. Hiába próbálok leadni 10 kilót, sikerül, ahogy megtettem, és elértem, amit akarok, azt látom, hogy te Úristen, milyen kajákat eszek. Hát ezt én nem szeretem. És maradok egy rossz étkezési rendben, eszek egy kis cukrot, egy kis hízlaló, jó kalóriájú kaját, és már is visszaszedtem azt a 10 kilót. Mert mindig belülről az a belső késztetés, az tűnik el. Ha igazán meg akarod tudni azt, hogy ki vagy, ha igazán meg akarod érteni azt, hogy ki vagy, akkor találkoznod kell valakivel. Találkoznod kell azzal a valakivel, aki minden útra elmegy, hogy találkozzon veled. Mert nem tudom, hogy olvastál valaki a Vispó című könyvet, abban olvastam egy nagyon szép mondatot, azt mondja a könyv írója szerint az Isten szájába adja ezeket a szavakat, hogy nem vezet minden út az Istenhez, de Isten minden útra elmegy, hogy találkozzon veled. Talán tudunk találkozni vele. Akár ezen az estén, akár a következő estéken. Gondolkozzunk el az életünkön, és bízzuk rá ezeket a találkozásokat. Amen. Mindenható Úrunk Istenünk, több milliárd ember él ezen a földön, de senki nincs, aki egyforma lenne. Különbözik az új lenyomatunk, különböznek a génjeink, mert ebből a több milliárdból te mégis úgy gondoltad, hogy én, mi, egyetlen egyek, egyediek és fontosak vagyunk. Urunk, kérünk segíts! Segíts abban, hogy megtaláljuk a választ a legnagyobb kérdésre, ami az életünket befolyásolhatja pozitív irányban. Kik vagyunk mi? Kik vagyunk előtted? Kik vagyunk magunk előtt? Kik vagyunk a világban? Segíts! Szent lelkeddel egész közel gyere a szíveinkhez, bátoríts! Megvalljuk, hogy nem mindenre vagyunk büszkék. Vannak dolgok, amiket szívesen eltitkolnánk. Megvalljuk, hogy valamire nagyon büszkék vagyunk. Annyira büszkék, hogy eltakarja a büszkeség a szemünk elől a másik embert. Talán még téged is. Megvalljuk, Urunk, hogy nagyon sokszor léptünk félre, estünk el, és nagyon sokszor nem beszéltünk róla, vagy ha beszéltünk, akkor utána megbántuk. Urunk, mindent te tudsz, jobban ismersz. Kérlek, segíts, hogy mi is megismerjünk. Így kérünk, hogy a Szent Lelked és igéd által formált szíveinket olyanná, ami a te szerinted való szív. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mindannyian a magunk csendjében egy rövid ideig imádkozzunk.